Zsidó Ferenc társadalom és emberábrázolása érzékenyen tapogatja le a választott téma minden vetületét. Hol a városba és a tömbházba szorult emberek életének mozzanatait, problémáját, amelyet az is lehet, hogy csupán az író vagy az olvasó érez problémának, hiszen ezek az emberek nap mint nap élik azt, amit a sors mért rájuk. Hol pedig a székelyvilág és társadalom természetes átalakulását, amely nagyon sok mindent von maga után, többek között a hagyományok és az ősi formák eltűnését. A fák magukhoz húzzák az esőt című kötetben a történet szereplői képviselik azt az ellentétet, ami szembeállítja a múltat és a jelent. Egy idős házaspár és a 20 éves antivilága áll szemben egymással, sőt a két világ találkozásakor a sajátos székely humor is felszínre tör. A regény minden egyes részlete ízig vérig székely. A szereplők remek képviselői ennek a közösségnek, a környezetnek és ennek a mikrotársadalomnak a megrajzolása is az átalakuló 21. századi székelyföldet nyújtja az olvasó számára. Látjuk és halljuk a zsörtölődő Mariska nénit és János bácsit, egy veszendőbe menő kor képviselőit, és a fiatal városon felnőtt, a mobiltelefon világából érkező Antit, amint mindannyian valamiért küzdenek. Az öregek a rájuk zúduló világgal, amit nehezen értenek, Anti pedig azzal, hogy bebizonyítsa, méltó a falusi életre, meg tud állni a saját lábán, be tud illeszkedni egy letűnő világba. De nem csak ennek a kis közösségnek a rajza teszik ki a kötet gerincét, hanem a beszűrődő nagyvilág is. A városok lakói többnyire nem a vidéki élethez való visszatérést választják, hanem sokkal inkább a külföldi kétkezi munkát. Sőt, a favágó maffia sem hiányozhat, amely az erdős területeknek szintén meghatározó szereplője mifelénk. Zsidó Ferenc remek társadalomrajzával olyan tükröt tart elénk, amelyben mindannyian felfedezhetjük magunkat. A kötetet az olvasók és a kritika is rendkívül jól fogadta. Sőt, létrejöttek azok a skatuják is, amelyek bizonyos esetekben akár jót is tehetnek a regénynek. Zsidó Ferenccel beszélgetünk a Fák magukhoz húzzák az esőt című legfrissebb kötetéről és annak világáról. Két nappal ezelőtt jelent meg már a második kiadása is, a Fák magukhoz húzzák az esőt című legfrissebb regényednek, és ez tulajdonképpen egy fél éves, vagy pár hónapos eredmény gyakorlatilag, hogy elkapkodták. Tehát azért nem kell kétségbe esnünk annyira, hogyha az irodalomról van szó, és az irodalom kelendőségéről, ugye? Ez biztató egy szerzőnek.
Egyértelműen a szerzőről amúgy csak 4 hónap, mondhatni viszik, mint a cukrot. Lassan akkor ezt a mondást majd ezzel helyettesítjük a cukrot.
A viszik, fába. Mint a könyvet.
Igen. Igazából van egy jól körülhatárolható olvasói igény, hogyha olyan témákhoz tudunk nyúlni, ami az inger küszöböt eléri, olyan téma, ami sokakat foglalkoztat, akkor egyértelműen az a tapasztalat, hogy igen, sokan olvassák, és hogy kézről kézre adják akár a könyveket. Nyilván akkor ezért látta a kiadó is ennek a potenciáját, hogy második kiadást is érdemes belőle, sőt másodjára 1000 példányban nyomta ki, most először 500-ban jelent meg, mert hogy úgy eladja magát. Ez egy olyan téma, ami ugye a székelyföldön élő embereket általában mindenkit érint, mert mindenkinek vannak felmenői, faluról városra vándorlók, vagy városról falura, vagy ez a székelységnek ez az identitása, ez olyan változásba került, amit én megpróbáltam megfogni ebben a könyvben. Én azt látom, hogy egy erőteljes változási folyamat zajlik jelenleg a székelyföldön, és ehhez próbáltam találni történeteket, amelyek ezt illusztrálják, hogy nem az van a székelyföldön az a régi tündérkert, amit úgy szeretnénk az illúzióinkban tovább dédelgetni vagy látni, hanem egy hangsúlyos, felgyorsult változás. Hogy ez a változás merre fog kifutni, nyilván azt a szerző sem látja, vagy az általam bemutatott figurák sem. A könyvem csak erre vállalkozik, hogy a bemutatott szereplők, megrajzolt figurák és a történetek révén valahogy ezt a változást letapogatni, ennek a miben létét.
De azért egyezünk meg, hogy az nem áll távol tőled, hogy embereket mutass be. Nagyon szűk környezetünket mutassad be, hiszen az előző blokkregény is ezt tette. Tehát azért neked ez a kicsit ilyen szocióvonal, azért ugye a szíved csücske. És hogy éppen a változás is bejön, hát igen, mert a változásról van szó. Na már most a változás volt vajon a főszereplő, most azt mondtad, de azért az emberek is nagyon-nagyon fontosak ebben a kötetben.
Emberek, környezet, abban a millióban, amiben ők élnek. Igen, én alapvetően egy ilyen földhöz ragadt ember vagyok. Most mielőtt interjúztunk volna, kint jártam a szőlősömben, és leszettem az éppen már érő barackot például, és épp ezért az írásaim is ezt tükrözik, aki valami nagyon metaforikusat és emelkedettet vár, az ne engem olvasson. Én a realista írásmód, illetve egy picit a szociográfiai aprólékosság híve vagyok. A 24 című regényem is alapvetően ilyen, és ott a kisvárosi embereknek a létérzését, vagy a kisvárosi embereket, a figurákat mutatja be. Ez a könyvem pedig inkább a vidéki székelység, az eldugott falvak székelysége, illetve a városról falura, vagy éppen faluról városra ingázó, vagy létformát váltó embereknek az életét mutatja be. Hogyha húzóként még ilyeneket mondok, hogy Móricz Zsigmond, akkor például azt hiszem az olvasó el tudja helyezni. Kérdés az, hogy itt most majd 100 évvel később mit kezdhetünk egy ilyen stílussal, de azt látom, hogy a valóságot megfogni az olyan szempontból kihívás, a jelent vagy a közelmúltat, hogy arról mindenkinek van még véleménye, ahhoz mindenki tud viszonyulni. Épp ezért az én esetemben, az én könyvemben ez volt a kihívás, hogy olyan figurákat megalkotni, amelyekhez könnyen tud kapcsolni valaki, vagyis minden olvasó, vagy elutasítva, vagy azonosulva, és akkor utána tudja szőni bele a saját történeteit. Nagyon sok ilyen visszajelzést kapok, hogy igen, ez akár én is lehetnék, vagy ez olyan, mint az én falum. Nemrég belnéztem a moly.hu-ra, átlag olvasóknak az értékelései találhatók itt, alapvetően magyarországi olvasók által működtetett ilyen blogszerű honlap. Olyan érdekes, hogy egyértelműen beazonosítják, hogy ez a székelységben játszódik, de egy alföldi is azt tudja mondani, hogy ez szinte olyan, mint az én világom. És akkor azt jelenti, hogy ezt a célt, amit kitűztem magam elé, ezt a könyvvel sikerült elérni, hogy olyan legyen, mintha, vagy hogyha az legyen, mint. Tehát, hogy a realizmusnak az itt és most.
Hogyan kezdted el építeni a regényt? Az égvilágon minden benne van, ami a mi jelenünk. Tehát hogyan próbáltad ezt az átmenetet? Mert akkor egy átmenetben vagyunk tulajdonképpen. Tehát a régi már nincs, ezt nagyon jól bizonyítják az idősebb szereplői is a könyvnek, akik még visszasírják azt, hogy most már egy rendes tort sem szerveznek például, vagy hasonló dolgok. És ott van a fiatal ember Anti, aki viszont egy mobiltelefonos, védett világból fogja magát, és kimegy egy ilyen idegenebb és veszélyesebb világba.
Két fő karaktere van a regénynek. Az egyik, ez a fő negatív, vagy valamennyire negatív figura, ez az Anti, aki egy ilyen városi, siederkorból éppen csak kinövő, és az identitását kereső fiatal ember, aki valahogy egy picit a szüleitől is menekülve, meg egyáltalán abból a székely kisvárosi valóságból menekülve, úgy gondolja, hogy ha ő tolni kezdi ezt a vonalat, ami úgy látens módon, de megvan a székelységben ez a székelykedő, meldöngető vonulat, akkor ő olyan identitást épít ki magának, meg olyan karaktert legalábbis kifelé, ami vonzó, vagy ami különleges, és akkor kezd székelykedni. Ehhez társakat is talál, nyomják a hangzatos székelyvicceket, és éneklik a bús népdalokat éjszakánként. Egy idő után rájön, hogy jó, de ez egy kicsit felületes, valami ennél valamivel több kellene, és akkor elhatározza, hogy ők kiköltözik, a nagyapja néhány éve meghalt, és az ott hagyott vidéki birtokra. Innen indul el a cselekmény, ennél ebből többet azért nem mesélnék el. Ott a szomszéd egy idős házaspár, ők a regény másik vonulatának főszereplői, akik ezt a régi hagyományos székely életet képviselik. Az öreg Bíró János az a tipikus, joviális, nyugis székely vénember, akit senki és semmi nem hoz ki a sodrából, még a felesége zsörtölődése sem, és aki már úgy megnyugodott, és a harcait vagy megvívta, vagy már nem kívánja megvívni, ő veszi egy kicsit majd szárnyai alá ezt a kis fiatalembert, azért is, mert az ő fia viszont ott van valahol Angliában külföldi vendégmunkán. Úgy szép lassan történnek a dolgok, amelyek egy ilyen vidéki kisvárosból kiszakadt fiatalemberrel falun megtörténhetnek. Vannak női karakterek is, talán nem főszereplők, mert a főszereplő ez az öregember és ez a fiatalember, de nagyon fontos női karakterek is vannak, például ennek az idős öregembernek a felesége, aki kezdetben úgy tűnik, hogy csak azért raktam oda, hogy egyáltalán legyen női szereplő, de aztán láthatjuk, hogy majdnem minden rajta áll vagy bukik. Ugyanilyen fontos az antik családjában az anyukája, mert hozzá viszonyítva próbálja ő meghatározni azt, hogy ki ő, vagy hogy mi romlott el a családjukban, miért nem úgy működik az ő családjuk, ahogy kellene, hogy ebben mi az ő szerepe ebben az elromlottságban is, mi a szülőknek, mi az apai alkoholizmusnak a háttere és az anyai autoriterségnek a háttere. Úgyhogy a regénynek van egy pici ilyen lélektani vonatkozása is, hogy Anti megpróbálja saját magát és a családját megérteni, mert valahogy nekik egy olyan családjuk van, azt hiszem a Székelyföldön sok ilyen család van egyébként, hogy egy csomó mindenről nem beszélnek, és akkor azt hiszik, hogy az a dolog nem is létezik. És aztán egy időpontban rájön, hogy az élete tele van ilyen nem beszélésekkel, és ez az ő élete, és hogy ez így valahogy nem nincsen jó, ezeket legalábbis meg kellene érteni és kimondani dolgokat.
Nagyon jól megrajzolod te a családképet is, a Székely családképet is, tehát mindenkinek megvan itt a helye, tehát több síkon kell ezt tulajdonképpen olvasni, és egy teljes egész kerek képet kapunk a Székelyföldről. Erre te koncentráltál különösen, hogy ez meglegyen? Mintha nem is lenne kilengés, tehát azt kapjuk, amilyen a székelység. Nem beszélve arról, hogy még a nyelvjárás is ezt nagy mértékben alátámasztja.
Hiteles figurákat próbáltam ábrázolni, de nyilván nem előbb volt az ideológia, hogy mit akar a szerző, és ahhoz keresett figurákat, hanem ezek a figurák, amikor a fejemben életre keltek, akkor egy idő után ők így mozognak már. Ennek az egésznek annyi a misztikus része, hogy kezdetben úgy gondoltam, hogy Anti teljes mértékben negatív figura lesz. Aztán ezt ő valamennyire ezt az én szerzői szándékomat lerázta. Tehát egy picit a regény második felére mondhatni önálló életre kelt.
Miért kellett volna, hogy negatív legyen?
Valamennyire negatív, de még negatívabbra gondoltam. Mert hogy ez volt a szerzői szándék, ami még szinte csak ideológia volt, de láthatod, hogy a szereplők, amikor megalkotod őket, akkor egy idő után önálló életet kelnek. Tehát először az volt a szándék, hogy egy olyan negatív figurát mutatok be, aki zsákutcába jut ettől a lózungos székelykedést. No, de ez végül is Antinak csak az ő életének csak egyik vonatkozása, és aztán annyi minden bejön emögé, hogy sokkal árnyaltabb figura lett a végeredményben. Bíró Jánosra, az öregemberre pedig első körben azt gondoltam, hogy csak néhány fejezetet adok neki, hogy úgymond az ellenpélda legyen, az ellenpólus. És akkor aztán, ahogy haladtam a regénnyel, azon kaptam magam, hogy egyre többet foglalkozom vele, vagy egyre szívesebben. Szinte vissza kell csábítsam magam, hogy most Antival kellene haladnom valamit a következő fejezetben. Több ízben ezen gondolkodtam magánemberként, szerzőként. Ezen gondolkodik egy adott kérdés sorban Anti is, hogy miért van az, hogy az öreg emberek érik el azt, hogy meg tudják élni a létnek a feszültségmentes állapotát, hogy miért van az, hogy a fiatalokban mindig olyan sok az önmegvalósító kényszer, meg a velünk hozott családból összeszedett feszültség, és hogy miért kell megöregedni ahhoz, hogy ezeket le tudjuk tenni. Bíró Jánosnak és feleségének, Mariska nénének ezeket a harcokat szintén meg kellett vívniuk fiatalkorukban, de túl vannak rajtuk, és akkor ők már olyan megállapodott nyugodt emberek, és ez a nyugodtság vonza Antit bennük. A kérdésed második részére visszatérve, az autentikusságra, teljesen egyértelmű volt, hogy sokat kell beszéltetnem őket, és hogy csak azon a nyelven szólalhatnak meg, amit ők valóban beszélnek a hétköznapokban. Innentől már csak azt kellett én magamban eldöntenem, hogy a Székelyföldnek úgymond melyik regionális nyelvváltozatát, nyelvjárását választom. Adta magát az, amit én legjobban ismerek és tudok beszélni, és ez a Keresztúr környéki őző nyelvjárás. Azért is jó volt ez, mert ez az a tájnyelv, ami egy picit nyit kifelé is, mert majdnem hasonlót beszélnek, ugyebár Dél-Magyarországon, Szeged környékén, és ez az őző nyelvjárás, ez ma is létező valami, ott a környékünkön, ezekben a falakban most is így beszélnek. Gyerekként én egyik ilyen faluban éltem, Kiskanácsban, így beszéltünk. Néha a családom elijesztésére, vagy szinte csak úgy poénból most is beszélem ezt a nyelvjárást, talán azért, hogy ne felejtsem el, mert szerintem nagyon szép és nagyon ízes, de az ott élő embereknek a mindennapjában ez benne van. Ez beszéli tehát elsősorban az idős bíróházaspár. Anti csak kezd bele szokni, úgyhogy ezt ugye a verbális interakciók során próbáltam érzékeltetni, amikor megérkezik, akkor ő még egy idegenebb, tehát egy irodalmibb nyelvet próbál beszélni, tudatosan beépít néhány tájszót, mert úgy gondolja, hogy ezáltal is idomul, de nyilván olykor ezeket rossz helyen vagy rosszkor használja, aztán ahogy telnek a hónapok, mert fél évet tölt ebben a faluban, ahogy telnek a hónapok, egyre inkább idomul és magáévá teszi ő is ezt a tájnyelvet, és ő is kezdi ezt beszélni. És igen, sok a párbeszédes, és ezek ilyen őbetűsök, ilyen mönyök a högyön, lábúj högyön, hogy szaporábban legyen típusúak. Az olvasói visszajelzés az, hogy az első 20-30 oldalán egy kicsit nehezen áll rá a szem, de amikor ez megtörténik, akkor inkább csak hozzáadott értékez, tehát hogy nem zavaró, az olvasás nem nehezíti, hanem egy új szint hoz.
Kicsit a védelmembe veszem most Antit. Számomra egyáltalán nem negatív. Sőt, én abban, hogy ő megpróbálja a hagyományt folytatni, teljes mértékben pozitívvá válik. És azt már maga az olvasó dönti, azt hiszem el, hogy a végén mi történik, hogy mi lesz vele, tehát hogy merre fog majd irányulni az élete.
Ő magát pozitívvá írta szép lassan, majd pozitívabbá. De ezért jó, hogy minden olvasónak megvan a maga olvasata, és ezt örülök, hogy ezt így most így kimondhat, hogy akkor számodra ez a vonulat inkább a mérvadó. Ezért van az, hogy teljesen nyitva hagytam a könyvet, hogy hogyan folytatódik az ő sorsa a következőkben, hogy végül hazaköltözik-e, vagy a következő évben ismét visszatér-e, folytatja ezt a kétlak életet, vagy hova fut ki ez a dolog az ő életében. Azt egyértelműen jeleztem, hogy egyfajta pozitív változást a kudarcosság adott, de hogy egyfajta pozitív változás már azzal elér, hogy szembenéz a saját dolgaival, ki tud mondani dolgokat, amiktől mindig félt. Mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ha megnevezzük az ördököt, akkor azzal már is úrrá leszünk rajta.
Nem spoilerezek, hogyha azt azért elmondom, vagy felolvasom, hogy csak magunktól kell, hogy megszabaduljunk. Tehát végül is ez az ő küzdelme, Antinak a küzdelme, ez az egész regény. Milyen elmélyülésre volt szükséged? Milyen kutatásra esetleg? Lélektani, szociológiai, benne élsz ebben a világban nyilván, de van ilyenkor szükség erre, vagy tudod így magadból adni általában akár a lélektani dolgokat, akár a szociórajzot? Néprajzot is végeztél, tehát mondjuk nem olyan nehéz ez neked?
Hát ez egy olyan 4 év vajudása szakaszosan íródott. Volt egy ilyen előtanulmány része, terepmunkával jártam ezeket az eldugott székely falvakat, beültem hol megözvegyült emberekhez, férfiakhoz, asszonyokhoz, hol kocsmába, hol csak úgy jártam ezeket a falvakat és a hangulatukat próbáltam úgymond magamba szívni. Ez az egyik vonulat, ugyanakkor nem csak résztvevő megfigyelés, ez mondhatni a munkának ez a része, ilyen néprajzos technika, ugyanakkor hangsúlyozom, hogy én valamennyire élem is ezt az életet, faluról származom, jelenleg is van egy kis falusi házam, ahova kijárok, de a másik oldalról, feleségem oldaláról is, feleségem is vidéki, rendszeresen kijárunk most is az ő édesanyjához is. Ilyen szempontból a mindennapi valóság szintjén is ezt éljük, egyszerűen csak nyitott szemmel kellett sokszor járnom. Ami a regénynek pedig a lélektani vonulatát illeti, az pedig egyféleképpen nyilván a saját sorsommal való szembenézés, mindazzal szembenézés, amit fiatal szék emberek megélnek. Én lassan 50 vagyok, Anti pedig 20 éves. Azt próbálom nézni, mert félnormálval tanár is vagyok, nagyon sok 10 éves székelyföldi fiatallal találkozom, akik nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal, akik nem tudják, hogy hogyan határozzák meg például azt is, hogy ők székelyek, vagy hogy egyáltalán ez jelente valamit számukra. Első körben úgy tűnik, hogy csak teher. Mert hogy a többség ezzel a gondolattal indul a világnak, hogy megyünk Németországba autót hozni, vagy epret szedni Spanyolországba, és hogy ettől a fázistól hogyan jutunk el ahhoz, hogy lehet, hogy mégiscsak az a költözünk, de lehet, hogy a gyerekeink már németek lesznek, vagy hogy mi van mindezek mögött, mert azt látom, hajlamosak vagyunk nagyon büszkék lenni a székelységünkre, az identitásunkra, de a hétköznapokban ebből elég kevés dolog működik. Tehát a székely az, aki a legkönnyebben veszíti el állítólag az identitását, így a szociológusok megállapítása szerint már az első generáció végén jelentős identitásromlás van, de a második generáció, hogyha a külföldi környezetbe kerül, az szinte teljes nyelvvesztés határán van. És akkor hogy van ez? Hogyan viszonyul ez a közösségi identitáshoz? Hogyan viszonyulunk ahhoz a sok feszültséghez, egyénenként, ami benne van a székely társadalomban, ez a tradicionista macsóság, hogy mindez az egyénekben hogyan mutatkozik meg. Mindezt a feszültséget Antiban is próbáltam működtetni, vagy őt behúztam ebbe a csőbe ezzel a sok feszültséggel, és aztán megpróbáltam megnézni, hogy valahol az alagútnak van egy másik fele is.
Foglalkoztat az biztos, hogy hogyan alakul át a társadalmunk, és ez azt gondolom nem csak a székelységre vonatkozik, hanem teljes mértékben az egész erdélyi régióra. Elkeserít is ugyanakkor? Vagy természetesnek tudod te azt venni, hogy átalakul, más lesz, lassan-lassan?
Igazából egy csomó jó folyamat is zajlik, hogyha a változásban elfogadjuk azt, hogy állandó, és hogy természetes dolog, akkor ez nem kell riasszon vagy elkeserítsen. Akkor van probléma, hogyha nem veszünk tudomásról. Mert a változás úgyis megtörténik köröttünk, bennünk, és akkor mi úgymond hoppon maradunk, vagy csak tátogatunk a végén, hogy hoppá, mi is van. Ilyen szempontból lenne fontos, hogy ezt tudjuk idejében lereagálni, ezt a változást, és úgymond profitáljunk lehetőleg belőle, vagy legalábbis, ugye azt szokták mondani, lehetőleg nem követni kell a trendet, hanem alakítani. Tehát, hogy Székelyföldön is egy csomó folyamat van, olyan változás, amit jó idejében felismerni, és lehetőleg élni vele, vagy élni belőle. Hogyha ez olyasmi, hogy globalizáció, lehet, hogy annak sem csak a negatívuma van, de nézzük meg, hogy abból is mit tudunk mi kezdeni. Hogyha működik majd egy ezzel szembetartó ilyen tradicionalizmus, akkor ezt is merjük fölvállalni, mert ebben is van, hogy a tradicionalizmus az egyfajta rákfene, úgy abban egyesek szemében. De nyilván az is csak válasz valamire. Aki ezt akarja megélni, az ne élje ezt meg úgy, hogy ez egy billog, ez egy bélyeg rajta, hanem merje akkor ezt felvállalni. Mert hogy a Székelyföld nem egy egységes régió, az egyes székek között is elég nagy a különbség, de nagyok a különbségek a városok, a város körüli nagy erős falvak, illetve a peremrégiók között. Én ezúttal inkább a peremrégiókra próbáltam fókuszálni, vagy az ott zajló folyamatokra. Van nyilván keserűség, amikor azt látjuk, hogy ezekben a falvakban népességfogyás, öregedés, elvándorlás, egyfajta rezignáció, alkoholizmus, stb. Ugyanakkor a hagyományos székely értékeknek a nagyja működik és megvan. Az is lehet, hogy ki tudja, vagy nem tudom, hogy mondjam. Apropó, most együtt beszélgetünk, a könyvnek csak a komolyabb vonulatai kerültek elő. Hadd említsem meg, hogy egy csomó vidám sztori is van, egy csomó olyan feleselő párbeszéd, ami játékossá teszi, nyelvileg viszonylag pörgő és sokszor ilyen fricskás, humoros is tud lenni, úgyhogy lehet, hogy olykor a témák komorak, de nyelvileg szerintem ez elég jól ellensúlyozódik, úgyhogy özben az olvasói visszajelzések szerint egy mondhatni derűs olvasmány ezekkel a nehézségekkel.
Végtelen sodrása van neki, tehát így ragadja az olvasót, ezt én olvasóként nagyon-nagyon jól alá tudom támasztani. És igen, ezek a pörgő bakalódások, amik az idős házas pár János és Mariska között történnek, de ez is az ő rajzuk, jellemvonásuk, úgyhogy azért mondom, hogy mindenhol ott van tulajdonképpen a székely. A kritika elkezdte nyilván egyfajta áberregénynek, egy modernkori áberregénynek kikiáltani. Ezt le kell vetkőzni valahogy? Vagy ezen hogy kell túllépni szerzőként?
Anti-ábel regény skatúja, ez egyféleképpen, mint minden skatúja, azért jó a regénynek, mert alapvetően visz vagy betesz valahová, az olvasó alapból eldöntheti akkor, hogy neki van-e szüksége egy ilyenre, vagy nem. Van nyilván egyfajta reklámértéke, egy kicsit talán be is szűkíti az olvasatot. Ugyanakkor annyiban jogos talán, hogy Anti tényleg egy picit ilyen anti-ábelként viselkedik itt ebben a vidéki környezetben, de itt is a kép azért árnyalandó, mert ugye az Ábel is a második, harmadik részben Ábel már nem úgy Ábel, mint amilyen az Ábel rengetegben, hanem jóval többrétű konfliktusokba keveredik, ahonnan már nem tud úgy olyan egyértelmű győzelmekkel kikerülni, mint ahogy az Ábel rengetegben jeleneteiben ez megtörténik. Ugyanúgy az én Antim sem teljesen csak anti-Ábel, hanem egyre inkább belenő ebbe a szerepbe, egyre kevésbé lesz anti szereplő. Összességében pedig a nyelvi sík az, ami még rokonítja a Tamási művéhez az enyém. Ez a feleselő párbeszéd. A Tamási műve egy picit talán tündéribb, legalábbis az Ábel rengetegben. Az enyém egy picit földhöz ragadtabb vagy realistább. Összességében egyébként természetesen nagyon hizelgő rám. Én imádom Tamásit, főleg a nyelvében, de nem csak, a világnézetében is. Hogyha bármilyen vonatkozásban fölmerül, hogy az én regényem akár annak a kópiája lenne, még akkor is hízelgő ez rám nézve.
Egyébként te hogyan írsz? Azt mondtad, hogy azért 4 évet betellett, ameddig ez úgy összeállt, megíródott mindenestől. Mennyire viszik a tolladat a szereplőid meg a történet? Vagy mennyire, most mondtad, hogy igen, Anti kiküzdötte magának azt, hogy olyan legyen, amilyen, de mennyire engedsz, vagy mennyire vagy labilis, vagy mennyire vagy szigorú, vagy hogy születik az egész?
Hát először is nagyon szakaszosan írok, mert a hétköznapi életemben nem mindig fér be az írás, hanem inkább ilyen időszakokat szakítok ki magamnak, mondjuk nyáridőben 2 hét, amikor sikerül szinte csak ezzel foglalkoznom, és akkor pedig az van, hogy a megkezdett szöveg az tényleg viszi magát. Ez is teljesen egyértelmű, hogy az életre keltett szereplők azok aztán egyre inkább önállóbbá válnak, de ettől izgalmas. Egyébként az írás folyamata egyféleképpen egy időigényes robot, ha úgy vesszük, csücsülsz a fenekeden, és papírlapokat sötétítesz be, és aztán, hogyha rossznak találod, akkor ki is húzod, stb. Ez viszont jó benne, hogy a szöveg egyre inkább, mintha önálló életre kelne, és egy idő után azon veszed észre magad, hogy nem te beszélsz, hanem a szöveg belőled és a szereplők belőled. Állítólag ez valami hasonló, mint a költők esetében az ihlet, hogy amikor érzed, hogy te egyfajta médium vagy, rajtad átjön, de valahonnan mélyebbről. Ezért érdemes írni, mert hogy vannak ezek a pillanatok. Nyilván ezeket a megírt szövegeket 2-3-4-5 visszaolvasom, hogy ha nem tetszik, akkor húzom. Hogyha van néhány gondolat, amihez én ragaszkodom, azt akkor megpróbálom nyilván a szereplőkkel megegyezni, hogy erre itt akkor szükség van, vagy ilyesmilyen ilyen húz meg, erez meg módon, és aztán hagyom őket rám nőni, és gyönyörködöm bennük.
Egyébként fontos neked, hogy az olvasó mit gondol? Nagyon sokszor mondtad most itt a beszélgetésünk alatt, hogy olvasói visszajelzés. Fontos ez?
Bizonyára fontos, de legalábbis most sok az olvasói visszajelzés, ezt a könyvet sokan olvasák. Elég sok ilyet kaptam még, hogy remélik, hogy megírom ennek a folytatását, őszintén szóval nem terveztem. Mondhatni ez most az életemnek egy ilyen új dimenziója, hogy olvasókkal beszélgetek, hol élőben, hol különböző digitális fórumokon, és meghallgatom a véleményüket, vagy elolvasom az olvasói tapasztalataikat. Korábban ez nem volt jellemző, ez az első olyan regény, amelyik tényleg nagyobb olvasói publicitást kap, úgyhogy ez egy új dimenzió az életemben, ezért is talán minduntalan vonatkoztatok rá. De egyébként összességében azt mondom, hogy regényt olvasóknak érdemes írni. Tehát, hogy míg mondjuk a vers esetén valószínűleg sokkal kevesebb relevanciája van arra gondolni, hogy kinek szól ez, hogy ki fogja elolvasni. Egy regény esetében legalábbis ebben a szegmentben, amit én is írok, egy realista regény esetében, hogyha valóságról szól, akkor valóságos olvasók, tehát hogy adja magát, hogy azokhoz köti a szerző. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy valamiféle olvasói elvárásoknak igyekszem megfelelni. Amúgy gőzöm sincs, hogy milyen elvárások vannak ezzel a témával kapcsolatosan. Azt tudom, hogy sokakat bánt az, hogy a székelységet én különböző kritikákkal illetem, mert ilyen visszajelzést is kaptam, hogy miért nem ismerem el jobban a székelyek értékeit, vagy hogy miért jönnek ezek a fricskák. Ugyanakkor nyilván olyan olvasói visszajelzés is szép száma van, hogy igen, ezeket le kellett írni, ezeket el kellett mondani, ezek a kritikusi megjegyzések, ezeknek helye van, és ezt a görbetükröt tartani kellett.
Neked ez akkor fontos volt, a görbetükör?
Igen. Magammal szemben is tartani ezt a görbetükröt, személy szerint, konkrét emberként, és ugye a székelységgel általában. Én egy viszonylag kritikus és önkritikus alkat vagyok. Úgy gondolom, hogy prózában, regényben ennek helye és lehetősége van ezt megélni. Régen írtam publicisztikát, akkor azt gondoltam, hogy abban kiélem ezt a kritikusi, vagy a kritikus énemet, úgymond, különböző társadalmi jelenségekre reflektálni, úgy gondoltam, hogy az a direkt gyors útja az újságírás révén. Ebből egy picit kiábrándultam már, mint az újságírásból. Úgy látom, hogy mégis a prózának ez a hosszú távfutása az, ami olyan távlatot és lehetőséget ad mégis, akár a társadalom ábrázolása és azon belül a társadalom kritikára, aminek talán mégis nagyobb súlya van, mint a publicisztikának.
Rövid szövegeid, rövid prózád, novelláid azért még születnek? Vagy koncentrálsz arra, hogy igen, hosszan és átfogóan tárjad fel, amit akarsz?
E 2 regény előtt egyperces novellákat írtam, Laskalajos címmel egy egyperces novellakötetem jelent meg, és időnként írok novellákat is, mert vannak olyan témák, amelyek nem regénybe kívánkoznak. Szerintem egyetlen író sem úgy működik, hogy én most akarok írni egy regényt, hanem úgy, hogy most bejött nekem ez a téma, és akkor nézzük meg, hogy ez mit bír meg, vagy milyen formát lehet adni neki, vagy milyen műfajba kívánkozik. Számos olyan témám van, ami inkább novellát kér, úgyhogy lesz még rövidebb műfaj is, mint a regény. írónak lenni ilyen szempontból, egy pszichózis, ezt a regényt ugye nemrég fejeztem be, de van már egy újabb regény témám, de eszem ágában sincs nekifogni, mert tudom, hogy azt még nagyon sokat kell ültetni, hogy érjen és újabb dimenziókat találjon magának, az egy távoli jövő zenéje.